Rádióegyetem. György Péter előadását közvetítjük az ELTE bölcsészettudományi karáról. Kulturális örökség építészeti példák.
Az önmagát beteljesítő profécia fogalma az rendelkezésünkre áll. Akkor egy mondjuk erős kijelentéssel meghatározunk valamit. Lehet kultúrát meghatározni vele, fogalmakat, de ennél kellemetlen dolgokat is lehet csinálni. Ezt csak mellékesen, vagy nem mellékesen mondom pont egy egyetemen. Például lehet tehetségesnek tekinteni valakit ok nélkül, és az tehetségesé teszi. Ezt tök komolyan mondom. Azt talán látják, hogy az a szinte indokolatlan liberalizmus, ami kívülről indokolatlan, ami az én pedagógiai elveimet illeti, tehát, hogy látják, hogy nem vagyok egy ilyen kínzós, osztályozós. Az azért van, mert ez a 30-valahány év után ez a mélységes meggyőződésem, hogy semmivel nem lehet jobbat tenni embereknek, mint hogy felnőttnek tekinted őket, és tehetségesnek. És ez még mindig sokkal kevesebb kárt okoz, mint az ellenkezője. Nem tudom mértéket, tehát kínozni embereket, és hülyének nézni őket, az nem csak arról van szó, hogy én nekem alkatilag nagyon kellemetlen, rosszul is tűröm, hanem arról van szó, hogy nagyon rossz végeredményt szül, ez fontos. Nem azokra a tanáraikra emlékeznek vissza jól, akik szerették magukat? Hát ez ilyen egyszerű. A Simone Weil, és aztán ezt a dolgot lezárjuk, azt mondja, a Simone Weil, a valóban a Pilinszki kihozta őt be Magyarországra, mint olyan, és egy zsidó származású katolikus, filozófus, és költő, és esszéista, aki aztán emigrálni kényszerült Angliában, és egy furcsa módon halt meg, hogy pont annyi táplálékot vett magához a világháború alatt, mint amennyi az angol munkások fejadagja volt. Ami pont elég volt ahhoz, hogy tüdőbajos létére ebbe belepusztuljon. Tehát öngyilkos lett a szónak ebben értelme. Simone Weilnek egészen csodálatos eszéje van a munkáról, mely szerint, hogy az emberek arra születtek, hogy melegben legyenek és szeretetben, ehhez képest hideg, szörnyű csarnokokban tartják őket, amit munkahelyének hívnak. Tehát azt akarom mondani, jó, de az önmagát beszélési profécia, az túl a pedagógián, az ugye arra való, úgy működtetjük vele, hogy kulturális normákat, hogyha előírunk, akkor azok úgymond megvalósulnak. Kulturális örökség, az tulajdonképpen a Löwenthaltól fölfele, a David Löwenthaltól fölfele, ugye ez a Past Foreign Country-tól fogva, tulajdonképpen nem más, mint egy utólagos előírása és felfedezése valaminek, hogy tehetséges, egy szóval, hogy örökségre méltó, ami így bevetíti ezt a jövőbe. Olyan építészeti példákat gondoltam felsorolni, ahol hirtelen észrevesszük, hogy valami úgymond az örökség tárgyává tehető. Ugye van ez az én örök visszatérő példám, tudják, ez a magyar falusi ház. Az ugye, ami a legnagyobb mértékben alul van becsülve, mint kulturálisan érzékelhető épület. Tehát bemennek egy magyar faluba, akkor ez az egyszerű ház, aminek ugye nincs típus terve, tehát valójában tudják, miről beszélek, erről a két ablakos, Szlovákia is tele van vele. A házról erről mindenki azt feltételezi, ez egy nagyon érdekes, hogy ez egy típus terv. Tehát, hogy valaki egyszer kitalálta ezt a dolgot, miközben senki nem találta ki, hanem egy ennél sokkal kérelhetetlenebb dolog találta ki, nevezetesen az, hogy föl lehet építeni valójában építészmérnökök nélkül, tehát rendesen meg lehet csinálni ügyes palléroknak, és nagyon jól van kitalálva tulajdonképpen a nagysága, tehát anyagilag nagyon sok évtizeden keresztül és sok régióban eladható volt. Két utcai szoba van, és a hátrafele menet pedig tulajdonképpen eléggé variábilis. Egy négyzet alakú épületnek a tetőszerkezete az olyan iszonyú egyszerű, hogy tulajdonképpen bármilyen falusi ács rendesen összerakja. Ez azért egy nagyon érdekes probléma, mert például mi, a magyar, ha kimennek a skanzenbe, akkor ugye minden népi építészettel kapcsolatos, tehát tudják, hogy hogyan vannak a székely portáktól elkezdve, a jut eszembe a Kárpátaljának. Tehát van egy csomó népi építészeti norma, aminek megfelelő épülettípust mi oda föl is építettünk. Ez meg kívül esik a népi építészet fogalmán. Mert hogy nincs mellékelve egy elképzelés, hogy ez a magyar parasztságnak a reprezentációja. Ellenkezőleg ez egy romlásként lett értékelve. a Moyser Miklósnak a Kupola torony kolonnát című zseniális könyvében, szegény most halt meg, 80-valány évesen, amely egyébként egy nagyon egyszerű problémát vesz elő, hogy hogyan működik az építészetben ez a három fogalom. Ennek az utószavában egy fantasztikusan érdekes, tulajdonképpen azt kell mondanom, egészen szívszorítóan érdekes kifejtést tesz, amelyikben elmagyarázza, hogy vannak ezek a bizonyos négyzetalakú házak, amik a végromlást jelentik. Tehát, hogy ez semmi. Ez a magyar nép megsemmisítése. Ugye a Moyser a Szépművészeti Múzeumnak volt az igazgatója egyébként a Garas Klára után és a Bán előtt, nagyon hosszú évekig. Ő hozzáfűződik a Szépművészeti első rekonstrukciója, ami egy nagyon fontos probléma, mert a tetőszerkezetet tönkretették. Nem értettek hozzá, mindegy, nem ő tehetett róla, az most az egészet újra kell majd építeni. És a Garas Klára volt az ő elődje, aki tudják, amikor maguk gyerekek voltak, ezt betörtek oda, talán emlékeznek, és elvittek onnan egy pár dolgot, amit a Garas abba bukott bele, aki még él egyébként, 94 éves azt hiszem most, és a Moyser nem most. És egy nagyon-nagyon jó konzervatív művészettörténész volt, és építészettörténész, akinek volt egy nagyon világos normatíva a fejében, és ez ugye ez a dolognak a kulcskérdés, hogy minden kulturális kijelentés az vagy normatív, vagy olyan relativizálásba kezd bele, amivel ugye nagyon nehezen tudunk elboldogulni. Tehát ő neki tök igaza volt a maga szempontjából, azt akarom mondani. Neki volt egy elképzelés a fejében arról, hogy van egy preindustriális építészet, aminek vannak építészeti mintái. Ehhez képest ez egy olyan építészet volt, amit ő látott, amiben nem volt semmi ikonográfiailag, történetileg a magyar néprajztudomány által azonosított, örökségesíthető mozzanat. Ez olyan egyszerű, mint a bot. Mindenféle narratív szemlélet nélküli. Márpedig mi, amikor örökséget csinálunk, mi nekünk ugye kell egy narratíva, amit mi le tudunk fordítani. A Gagyi József nevű kiváló romániai, úgy értem erdélyi magyar kultúrtörténésznek, kommunikációtörténésznek, van egy csodálatos könyvem, a Székely kapu örökségesítéséről. Ezt a csúnya kifejezést használja. Tudják, a Székely kapu az egyike azoknak a dolgoknak, amelyek mindannyiunk fantáziáját borzasztóan izgatják. A Székely kapu az abban áll, hogy tehát van egy gyalogbejárat, és van mellékelve egy egyébként a kapuk behajtására, tehát a kocsik behajtására, nem az autók, hanem a kocsik és a szekerek behajtására szükséges nagy kapu, és a kettő fölött egy közös tetőszerkezetecske van ráillesztve. Ugye körülbelül így. Budapesten hol szokott lenni? Ugye ez egy nagyon fontos probléma. Budapest 12. és második kerülete van vele tele. Tehát a leggazdagabb része Budának, valóban nem láttam Rákos Csabán, azt hiszem egyet se. De Budán, van nekem erről egy fényképgyűjteményem, ilyen 18-20 között van azok, amiket csak én lefényképeztem, de ez nyilván sokkal magasabb számot jelent. És azokon a környékeken van, amik az upper middle classnak minősülnek, tehát nem az old money, tehát a beépített rózsadomban, ámbár van, hanem attól kifele, ahogy a gazdag régiók épülnek, tehát Sojmár felé. Gyakorlatilag a legdrágább környék, az tele van ebben az értelemben. Teljesen ártatlan mellékutcákban hirtelen feltűnik egy székely kapu, amelyeknek a felirata is nagyon, tehát általában rovásírással vannak ezek ellátva, és hát azt a Isten hozott, meg rengeteg Nagy Magyarország ikon van benne elejezve, amelyek, hogy úgy nem mondjam, nagyon érdekes illusztrációk. Ugye a Gagyinak a monográfiája arra megy vissza, hogy a székely kapuból, ahogy ő kifejezi magát, a 60-as évektől fogva székely kapu lett, egy szóval megértették a székely kaput használó székelyföldi falvak, hogy a magyarok elvárják tőlük, a látogató magyarok, hogy székely kapujuk legyen, és ezért ezt ők elkezdték előállítani nagyobb mennyiségben, tehát olyan helyeken is, ahol önmagában nem lenne, magyarán ellátták a falvakat székely kapukkal, és nagyon finoman és nagyon érzéketesen írja le azt a folyamaton, ahogy egy használati tárgy, nevezzük nevén a gyereket, újraépítése jelentés, szemantikai tartománya és politikai üzenetté válik. Tehát már rég nem, egyrészt már nincsenek kocsik, amelyekkel, tehát túl nagy ahhoz, hogy a behajtáshoz. Másrészt pedig meg, hogy valójában arra a turista forgalomra van berendezve, amelyet ezzel kiszolgálnak. Tehát az odalátogató magyar turisták részesülnek az autenticitás élményében, hogy nyersen fejezem ki magam. Ez részben egyébként olyan, mint az emlékmű ugye Kárpátalja tetején. Ez nagyon fontos, mert tehát az egy szimbolikus határelfoglalás volt, amelyik a kulturális örökség neonacionalista stratégiájának az egyik legalapvetőbb sajátja, hogy megjelölünk egy határt. Mármint mi magyarok, az ezer éves, hát a Verecke híres útján jöttem én. Három kurzum az egyik, tehát mondjuk így, hogy egy terület használtsága. Tehát, hogy azok az emberek, akik absztrakt elképzelésekkel rendelkeznek, tehát a kulturális örökség és a kulturális földrajz, azok ilyen párhuzamban levő dolgok, és mindennek a lépték az ő magyarázata. Tehát, ha valaki politikailag teremt örökséget, ránéző területre, és megállapítja, hogy Vereckének jár egy magyar emlékmű, mert hát hiszen az jár. Vegyünk elő egy olyan hegytetőt, ahol ember nem jár soha, és oda elhelyeznénk egy szimbolikus tár. Hogyha mondjuk, nem is tudom, a Bükkben, nem tudom, értik, egy nagyon távoli helyen, ami kereskedelmileg, lakosságilag, funkcionálisan nem létezik. Mondjuk a Kékes, az egy nagyon bonyolult iparág volt, amíg a Kékes gazdaságilag üzemel. Tehát, hogyha fölmennek, akkor látják, hogy az egész fölfele vezető út, az tulajdonképpen egy jó példa arra, hogy jó, de annak a nagy eszély a magyarok, az egyetlen egy magas hegység maradt Magyarországon, és akkor ezt használjuk. A Dobogókő az azért jó példa, mert a Dobogókő van egy falu, akármilyen kicsi, vagy egy település, és ott lehet szórakozni ezzel a szívcsakrával. Azért rontották el a Vereckét, mert sem, az egy non-lieu, ha már itt tartunk, ugye, tehát nincs vele mit csinálni. És így aztán az egész dolog gyakorlatilag tényleg akkor kerül elő, amikor a kétoldali barbárkodás, illetve a hisztéria, a politikai hisztéria esete forog fönt. Én nem láttam még Vereckéről egy darab magyar filmet sem teljes joggal, amely a Verecke mindennapjai címet viselni, mert nincs mit Vereckén csak akkor van, hogyha botrány van. De hogy az a kérdés, a mi szempontunkból, hogy a Verecke mint toposz elég erőse ahhoz, hogy használatba vegyük. Mindig az a kérdés, hogy valamilyen hely ennek a lehetőség állománya, tehát hogy az tényleg elkezd működni. És azt nem lehet előre tudni, tehát csak mindig megerőszakolunk helyeket. Tehát a topográfia az a szó legszorosabb, tehát a helyrajz a legfontosabb dolog, ami az örökségben van. Ha lehet ezt mondani, hogy mielőtt ész nélkül oda mész és építesz valami nagyon nemzeti dolgot oda, azért meg kell kérdezned a helyieket. Tudnak még nekem mondani ilyen nagyon neurotikus helyeket, ahol így hirtelen a használat és a politikai elvárás, ez foglalkoztat engem nagyon. Tehát, hogy mit várunk el, és mit jelent valójában? Hogyan működik? Működik-e valójában? Úgy működik-e, ahogyan mi, akik kitaláltuk ezt a dolgot, akarjuk el? Szerinted az eszem, lehet, hogy elragadhatom magam, de remélem nem, az eszem az egyik legszomorúbb látvány, amit az ország produkál. Ugye ez egy nagyon pici város, praktikusan, hát egy bizonyos szempontból kihalóban levő, illetve bizonyos szempontból egy rettenetesen új gazdag, beköltözőkkel teli hely, aminek valóban van egy ilyen, tehát van egy világos öröksége, tehát ez a szerb ortodox, gyakorlatilag eltűnőben levő réteg, és akkor az a kérdés, hogy mitől lett az egy ilyen gicsváros? Hát az lett tulajdonképpen. Egy nagyon furcsa, ez egy nagyon jó példa, ugye, mert hogy az egyike a Budapest, tehát nagyon jó, tehát teritoriálisan remek, mert kivisszük a turistákat egy kicsit, de valójában nem kell őket messze vinni, vesd össze Szombathelyig. Másrészt pedig, mert láttad, szerintem ott voltak mindannyian, ott ugye az történik, hogy mindenféle kulturális örökségnek, ha ennek a szóval, tehát bármit, tehát akarod akkor, tehát annyi népi idézőjelvetett bolt van, meg ős magyar vendéglő, amennyit akarsz. Tehát nem áll másból, mint egy adag boltból, de van benne egy már a teljesen furcsává vált egy nagyon fontos hely, hogy rengeteg múzeum van benne. Tehát mitől van az nem magától értetődik, nem? Ilyen kisvárosnak nem szokott lenni. Hivatalosan ugye a Szentendrei Művész Telep a régi és a fölújított régi művésztelep és a városon kívül egy új művésztelep lenne erre a magyarázat. De hát azért az nem volt akkora. A Szentendrei iskola, mint művészettörténeti kánon, ez egy nagyon fontos dolog, ez a szocializmusnak lett az egyik kulturális öröksége, mert hogy nagyon tetszett mindenkinek, hogy egy olyan művészeti mozgalmat, ugye a nagybánya az nincs, ez egy nagyon fontos dolog, tehát azt mi elvesztettük. A gödöllő az megvolt, az szintén örökségesítve lett, de akkor hirtelen kieszelte mindenki, hogy az milyen jó, hogyha a Szentendrei iskolából, Szentendrei festészetből, ami nem egy nagyon zárt hagyomány, abból csinálunk egy showbizniszt. Ami azt jelzi, hogy a szocialista Magyarországon a kulturális örökség az a magas kultúra kommercializálása volt, és nem a nép mindig, és nem egy ilyen furcsa, tehát nagyon kevés populáris mozdulat volt benne. És akkor az történt, hogy a Szentendrei, a Pest megyei múzeumok, azok elkezdték megkapni a, látják, ilyen kis egyszemélyes múzeumokkal van tele, vagy kétszemélyesekkel van, Barcsai, Kovács Margit, Bálint Endre, Vajda Júlia, Anna Margit, Vajda Lajos, Szántó Piroska, tehát mindenki megkapja a magáét. Tehát van egy ilyen virtuális túl, hogyha körbe rohannak a Szentendrén, akkor látják, hogy most ennek ugye az a tragédiája történt, hogy ezek a múzeumok túl nagyok lettek. És akkor mellékesen csináltak hozzá egy művészetmalom című dolgot. Ha kimennek Szentendrén, akkor a Dunaparton, a fő utcán sétálnak fölfele, a 250. vendéglő után hirtelen megnyílik a Művészet Malom nevű intézmény, amelyik egy ilyen kortárs építészeti, tehát van benne minden. Román állapotban rendelkezett épület, nem, ami egy kortárs festészeti hely. Egy Csikán Attila nevű kiváló és nagyon fiatal elhunyt művészettörténésznek tulajdonképpen az élet művez. De hát oda se jár senki. Szeretnék, hogyha oda járnak, most éppen a MAOE, tehát a Magyar Alkotók Országos Egyesületének van egy 670 festmény bemutató kiállítása, de nem látnám, hogy maguk az elmúlt hetekben rohanva mentek volna megszemlélni. Mert ugye ezeket az egyéni múzeumokat, ezeket a szocialista Magyarország fizette. Na most ugye a pénz az elfogyott, mondhatni teljesen. Mellékesen a Szentendrei, a Pest megyei múzeumok kirúgta az összes teremőrt, képzeljék el, és azért most a múzeum dolgozók a teremőrök. Ami hát azért tetszene is maguknak mi, hogyha kirúgnánk az összes embert a kertből, a kipszerből, és lehetne tanároknak ott ülni, azon röhögnének mi, hogy ottan egyik nap a Bacsó tanár ül a fülkében, másik nap meg a dékán, meg én, és a múzeum igazgató is önkínzóan ült, tehát hogy nagyon rendes ember, a kánoki, de ez mégiscsak egy vicc. És ezek a kis múzeumok, ezek látogathatatlanok lettek, mert senki, elmúlt az a kánon, ugye, ami értik hány embert vonz maguk szerint Anna Margit és Ámos Imre munkássága egy évben. Hát ez a baj. Így aztán télen mind zárva van, mert ugye a fűtést sem bírják már fizetni, és akkor van az az elképzelés, hogy azok a turisták, akik oda mennek, azok viszont nem ezt akarják látni, hanem a kékfestő műhelyben akarnak vásárolni originális kékfestőt, és mellékesen akkor nem tudom, magyar búzát, magyar kalácssal és mangalica kolbászt, oké? Okay? Tehát leginkább ebben áll a tényleg a turizmus, meg a májkonzerv helyett nem az van, hanem ungáris sem magyar liba van ottan. Tehát a buszturizmus az föl nem megy oda. Tehát ők kijönnek, végigmennek ezen a főutcán, úgy van az egész kitalálva, hogy bezabálnak, és utána vesznek szamos marcipánt, vagy nem tudom, egy-két ilyen dolgot, és távoznak. Tehát ez egy 2 órás vendéglői turizmus. És gyakorlatilag Szentendre ráment. Ez egy nagyon súlyos probléma, mert ez nem lehet benne élni, mert ez a turizmus szétveri a mindennapot. Viszont a múzeum egy fillér jövedelemre nem tesz szert. És mellékesen az egész ortodox hagyományt viszont a gics bekeretezi, amitől a hely eredetileg létezhető szelleme, az tökéletesen tönkrement. Jelezem Pécsről is ugyanezt történt. Hogy a Pécs városának is rengeteg múzeumot ajándékozott a szocialista Magyarország, teljesen értelme. Mert nem tudja eltartani a várost, tehát az emberek nem döglenek meg azért a gondolatért. Hát a Csontvári az egyetlen egy, ami úgy működik. Igen, tehát ugye a magas kultúra, összefoglalnánk, örökségesítése, az egy nagyon kockázatos vállalkozás. Mert ott van a legtöbb pénzprobléma. Mert a szentendrei lakosok maguk szerint hányszor akarják megtekinteni városuk vajdalajos képeit. Tegyük föl, mindegyik megnézi, jó? Mondjuk egyszer. Ugye, és az a 6000 ember, akiről szó van, azok közül értik felnőtt. Tehát majdnem ez a dolog, ez egy, tehát a legjobb esetben is egy évi, tehát a szaporulatnak megfelelően évi 300 ember, az, aki már értik minden, tehát majdnem reménytelen a helyzet. Látta valamelyik a Checkpoint Charlie Múzeumot? Érdekes dolog, mert hogy ezt egy vállalkozó, eredetileg ráadásul egy angol vállalkozó kezdte el működtetni. A legelején, amikor ugye ez még nem volt egy divat, tehát ez az egész falipar, amiből már egy egyetemleges nagyipar lett, ez nem foglalkoztatta, és ő fölvásárolta, oda rakta a Checkpoint Charlie mellé, tehát ő tudta, hova kell tenni egy múzeumot. Tehát a Checkpoint Charlie maga nem verecke. Bent a múzeumban, ami egy nagyon furcsa hely, abban ez a vállalkozó összegyűjtötte a 90-es évek elején valójában igazi tárgyi emlékeit annak a beláthatatlanul szomorú és nagyon felkavaró életnek, amit az átmászás jelent. Valóban még, ezt nem tudjuk megítélni, hogy ezek aztán most mennyi ebből az eredeti, de hogy éppen a szökés eszközeinek a múzeuma. Amik ugye nagyon viccesek, mert van az egyszemélyes tengeralatti járótól elkezdve, amelyik egy porszívó motorral működtetett ilyen víz alatti. Tehát valaki a sprén, a csatornán keresztül azzal lépett le, attól addig a bizonyos Trabantig, amely egy ilyen nagyon elhíresült, hogy tulajdonképpen egy ilyen, olyan, mint ez a Csüssz Berlin, Aus Berlin típusú, tehát egy ilyen nem... Az a bizonyos Warburg, vagy nem emlékszem, típusú autó, amelyben egy bizonyos nő úgy szökött meg, hogy addig-addig edzette magát, hogy így beült az első, kiszedték az első ülést, és ő így beült a helyére, nem tudom, ezt kipróbálnák-e. És arra ráborították a takarót, és ő kisuhant onnan, mint hogyha értik, azt képzeltük, hogy ő az ülés. Ez gyakorlatilag mára egy ilyen, ez a selfie-vel az ott álló katonákkal, akik mindező alkalmazottai, ez egy ilyen gyakorlatilag egész Berlin, a berlini muzeológia által mélyen megvetett, semmibe vett, és ugyanakkor rettenetesen divatos intézmény lett valóban. Tehát nagyon nehezen lehet rávenni az amerikai, német, akármilyen turistákat, hogy hagyják ezt a komerciális helyet, és sétálnak át a topográfiai terrorhoz onnan ennyi, nem tudom, egy méterre, és legyenek olyan szívesek elmélyedni ennek a teljes igazságában, a Gestapótól a kommunista párton át, és ott láthatóan megmaradt egy ilyen finom meleg, de nem voltam benne, talán most mellé jó párszor, és nem láttam benne soha azt a élénk életet, sőt, annak mint egy a magas kulturális ellenpéldája akar lenni. Az egy nagyon figyelemre méltó példa a Checkpoint Charlie. Nem tudjuk meg, hogy árt-e, nagyon komoly berlini érvesztem, hogy ez egy hazugság, rengeteg ember egy időben piszkálta ezt a dolgot, hogy bontsák el, hogy ez tűrhetetlen. Rengeteg keletnémet érvelt úgy egyébként vicces módon, hogy ez tönkreteszi az ő identitásukat, mert ez egy szomorú történet, ugye? Tehát a Merkel tegnap, ott, tehát ez egy gyászszertartás volt, tehát ott az utolsó hétig őrületes mennyiségű, tehát több 6500 ember, tök értelmetlenül halt meg. És tulajdonképpen ez egészet ők úgy tezelik, van egy álláspont, amelyik azt mondja, hogy képzeljünk el egy ilyet Auschwitzban. Hogy ez a vicces Auschwitz, ahol mit tudom én, hát ez nincs, ez elképzelhetetlen. Vagy Sachsenhausenben, hogy maradjunk a városnál. Tehát az Sachsenhausen Gedenkstätte az egy nagyon szigorú hely. Tehát nincs benne egy ilyen commercial strip. És ez tulajdonképpen az NSZK megvetése az NDK iránt, hogy ezt hagyja. És most úgy tűnik, hogy ez egy kicsit változott ez az elmúlt pár év. És egyrészt látja, hogy rendbe hozták, van egy rendes falmúzeum végre. Van egy ökumenikus kápolna. Tehát a fal nyomán van egy komoly építkezés ebben az értelemben. De a Checkpoint Charlie az tényleg egy nagyon necces probléma. Tulajdonképpen esetben természetesen kazettákat lehet kapni, tehát a Goodbye Lenintől elkezdve az összes gadgetig mindent lehet venni. Szabad berlini levegőt, kis májkonzervet dobozban. Tehát tényleg őszintén szóval igaza van annak az álláspontnak, amelyik azt mondja, hogy egyetlen egy volt koncentrációs táborban ezt meg nem engednék senkinek. Tehát úgy rúgnák segbe, hogyha ő neki az jutna eszébe, hogy az Sachsenhausenben nem tudom, náci egyenruhákat árusítana, hogy hát nem tudom, hát olyan pofon, tehát nem, ez nincs. Tehát ez elképzelhetetlen Németországban. vagy Buchenwaldban a Goethe fájával ott szórakoznak, az oda van írva. Tehát tulajdonképpen ott a kulturális örökség komolyan vételének és a komolyan nem vételének egy ilyen furcsa példája lett a Checkpoint Charlie. És valóban egy nagyon, hát felkavaró hely. Ugye Magyarország ezt érzetetlen módon megúszta, mert mindig azt képzeltem, hogy ahol mi tudják, ahol átvágták, hogy abból lesz egy ilyen, de az is azért nem stimmel, mert nincs ott senki, tehát nem nagyon lehet abból csinálni, tudják, a határátvágást. Csak zárójában megjegyzem szóval, hogy az, hogy egyetlen egy magyar politikus nem hívtak meg oda, csak német Miklóst, az jelzi azt, hogy hol tart a... Miközben értik, a Horn Gyula az az ő hősük teljes joggal, tehát az, hogy na mindegy, szóval ez egy másik történet, csak végtelen szomorú, hogy egyszerűen láthatóan nem. Tehát nem illettünk már ebbe a jobb társaságba bele, ami elkedvelmítő. De az nagyon jó példa, igen. Valamelyikük nem ment ki Sachsenhausenbe, hogyha Berlinben van. Azt csak mondom, nagyon érdekes példa, mert az olyan, mint ért. Nem kicsit közelebb van mondjuk, mint... De mondjuk ért, oké. És ez egy fasor, ami oda kivezet, és az egy mellékutca, nem tudom, a százvalahányas busz ott megáll, és akkor be kell sétálni. Később beépült az 50-es, 60-as években, és amikor rendbe hozták, az láthatatlan volt Sachsenhausen, ez volt a probléma. Tehát ugye láthatatlan, hogy urbanisztikailag nem volt könnye, oda kellett hozzá menni. És akkor begurultak pár éve, amikor rendbe hozták, és az utca végére ilyen ekkora betűkkel, mint az ablak, betonból fölírták, hogy Gedenkstätte. Ami nyílt háború a helyi lakosság ellen, ezt lássák be. Ők abból indulnak ki, hogy ők egy ártatlan emberek, akik miért kell, hogy tulajdonképpen ők ezt a megbélyegzésnek látják, és legyünk őszintén, van valami igazuk. Főleg, hogyha összevetik a kelet-német, tehát a Stázi, és teljesen előadnak a Stázi emlékhelyeivel, a Stázi múzeummal, illetve ami ugye a Milkének, abból kettő van, ugye a Milkének az irodájából, és egyre kijebb, ahol maga börtön volt. Na, semmilyen ebben az értelemben vett nyomot, tehát nagyon nehezen találsz oda, hogy meglásd. Az egész dolog tulajdonképpen tökéletesen közömbös a város ez iránt. Tehát a Berlin az egy nagyon fontos példa, mert világosan lehet látni, hogy a finom territoriális beavatkozások és a nagy politikai identitásgyártás azok tényleg párban járnak egymással. Magyarországon egy ilyen helyet tudunk, az a Recs. Az első ember, aki a Recski Szövetségnek pénzt adott, az a Horn Gyula volt, ami nagyon szimptomatikus. De a Recska tulajdonképpen, mert hogy az egy ilyen mellékszintérnek van betudva, mondván túl kevés ember halt meg ahhoz, hogy ez egy nemzetközileg, 300 ember sem haltott meg, vagy 200 valahány. Tehát az étik egy rendes terroriparágban egy nagyon szerény szám. Márpedig a terroriparág, hát az ugye az a mi kultúrás egyetemes örökségünk. Ehhez képest ugye ilyen nagyon amatőren kezdték el rendbehozni a recskiek maguk. Amitől persze ugye architekturálisan, meg a terep kialakítása, azok mind magukon viselik egy adag nem profinak a kezenyomát. Amivel időlegesen, idő után, amikor valami pénz megérkezett, egy kicsit elkezdett nőni. De tulajdonképpen a Recsket én egy kettős jelentésnek látom. A 89 utáni kormányok totális közönjének az emlékműve, pont annyira a történeti érzéketlenségüknek. Jelzem ebből a szempontból, mind az Antal kormány, mind az arra következő Horn kormány, mint az első Fidesz kormány, mint a Gyurcsány és a Megyesi kormány, ezekben tökéletesen kontinuus volt, az egész totálisan hidegen hagyta őket. Miközben ugye nagyon zavarba ejtő dolog a Recske, mert az tényleg a magyar Rákosi diktatúrának hát a koncentrációs tábora volt, ez nincs mit szépíteni. És nagyon érdekes, mert ez egy ilyen furcsa lerohadt hely lett, és ettől már elkezdett szerethető lenni. Tehát ő nincs kiglancolva, nincs agyon építve. Csak kérdezem, hogy vajon nem illő-e vagy bölcse komoly empátiával rendelkeznünk az olyan amatőrök iránt, hogy így érzem ki magam, akik a saját múltjukat hozzák rendbe. Tehát ezt a tábort, a recski renoválást az azok az emberek csináltak, akik túlélték, vagy annak a leszármazottaik. Tulajdonképpen ugye ott az van, hogy ebben van egy ilyen verseny, ahogyan az NDK-val kapcsolatosan. Hát egyszerűen lássuk be, hogy a harmadik birodalom bűnei sokkal komolyabban vannak véve, teritoriálisan egyszerűen, tehát az emlékhelyek kialakítása, identitáspolitikai szempontjából, mint ez a úgynevezett NDK, amiben inkább van egy ilyen tréfás mozzanat is. Ugye erről beszéltünk a gulák kapcsán, hogy a kommunizmusnak az emlékezete azért halványodik el, mert nincs egy olyan gépezet, amelyik ezt működteti. Úgy értem, ami egy teritoriális gépezet. Ha nincsenek helyek, ahova mész, akkor nem tudsz adorálni. Tehát azért kell oda menni, hogy lássad, hogy ott mi történt, ugye? De ha nincs hova menni, akkor ugye az egész dolog elkenődik és eltűnik. És a recske az valóban ebben az értelemben, hát mégiscsak úgy mondja, akik ezt elkezdik csinálni, azok ezt a kínos és megalázó versengést érezték. Hogy ő nekik helyt kell állniuk ebben az abszurd dologban, hogy lévén el vannak felejtve. Ezért tettek rá egy lapáttal. Nem voltak nagyon komolyan véve. Ezért rátettek egy lapáttal, és valóban egy Fernichtungslagernek a benyomása, ami egy hülyesség. Tehát az esre kijárt a körzeti orvos. Tehát nem állítom, hogy rendes dolog volt, amit ő csinált, vagy nem tudom. De recske nem akartak embereket szánt szándékkal megölni. Hagyták őket meghalni, mert nagyon szarkaja volt, meg mit tudom, micsoda. De szörnyű hely volt. De részmánya volt valószínűleg. Igen, ez egy nagyon fontos példa. Hogy amikor nem a többség, hanem egy érintett és marginalizált kisebbség kap a kezébe egy dolgot, és utána rájuk szállunk, és azt mondjuk, hogy nem csináltátok szépen. Tehát, hogy tessék, jövünk mi maguk, oké, örökségvédelmi szakemberek, muzeológusok, tündéri tanult fiatal emberek, sok nyelvtudás, vagy az egész dolgot ki az utcára, nem tudom más mondani, és fölépítik egy standard európai muzeológiai norma szerint. Márpedig ez fog történni, ezt megmondom. És ez egy nagyon zavarbejtő mozzanat. A recsken tényleg ott vannak a beton, a benőtt a fákkal, tehát úgymond eredeti szöges dró. És hát amúgy is az egész tényleg valóban ilyen szívszorítóan elhagyott. Ez van egy modern emlékmű és egy nem túl modern emlékmű az elején. Ami hát egy ilyen nagyon, nagyon zavarbejtő dolog. De például ott van a Hortobágy, hogy világosan fejezem ki magam. A kitelepítések emlékei, emlékhelyei. Ha most megnézik az Esterházynak például az új könyvét, ezt a nem kardozós változatot, ugye az ő kitelepítési családtörténete. Ehhez képest a magyar kulturális örökségben mi játsza a kitelepítésről a... Tehát melyik az a alkotás, hogy így mondjam, ami a kitelepítésről rengeteg embernek egy ilyen, majdnem azt mondom, konszenzuális. Ez a Bacsó Péter Te rongyos élet című filmje. Nem látták? Az jó egyébként ebből a szempontból individuálisan és a rossz tudományosan. Tulajdonképpen a Tanú című film, ami szintén az, amit gondolom láttak, ami garantáltan fölforralja az én véremet, mert mégiscsak próbálnak meg egy ilyen vidám filmet készíteni a harmadik birodalomról, hogy az milyen tréfás volt a Nürnbergi per, értik, hogy menjön funny, érted? Hát az úgy kétszer meggondolsz, tehát egy ilyen folytatban, hogy beadsz, akkor nem. Tehát azért a Tanú az egy darab hazugság, ugye? Tehát az elejétől a végéig. Tehát minden kockája és minden intenciója egy szörnyű politikai hazugság. Amit azt tart életben, az Acél, aki írta, betiltotta, ezt tudják, nem? Acél György írta ezt a dolgot a Bacsóval, és együtt írták, utána ő leforgatta, és ő meg betiltotta egy időre, és hát ez teremtett a dolognak egy ilyen borzalmas autoritást, hogy tulajdonképpen egy kultfilm lett belőle, és mint tudják, minden kultfilm úgy veszti el a jelentését, mint annak rendje és módja. Tehát a Moszkva tér című filmnek annak semmilyen jelentése nincs a maguk számára, mert annyiszor látták. A rendszerváltás után nem tudom, látják a Magyar Narancstól elkezdve, tehát a Fidesztől mindenki használta a Tanút, mint egy kulturális örökség tárgyat, miközben hát tényleg a gazemberségnek a magas iskolája, nem tudom magam ezért világosabban kifejezni. És akkor megcsinálta a Te rongyos életet. A Murányi Rita rá van játszva, az Udvaras Dorottya játssza, és akkor van benne egy ilyen vidám jelenetek, hogy a kitelepített színésznő, aki ottan bekerül egy színházba, ahol el kell játszani a terongyos életet, és mellékesen, mint a Bezerédi által játszott ávós az ottan lefekszik vele, amiről kitol vele, és hát tudom, ez az egész, tehát tényleg olyan hülyeség, amilyen, tehát egészen felháborító disznóság egyébként. Csak ugye ott legalább annyi van a Tanúhoz képest, a Tanúban is nincs mit csinálni, a Kállai nagyon jó. Itt meg a Udvaros Dorottya nagyon jó, és a végén a Te rongyos élet el van énekel. De tulajdonképpen a kitelepítésről ez a magyaroknak a vizuális képe, ugye? Nagyon sok ember látja ezt a filmet, aminek az a lényege, hogy hogy a kitelepítettek nagyon örülnek, hogy ki vannak telepítve, mert hogy együtt vannak kitelepítve a grófokkal, és hogy ez mennyire édes, tehát, hogy... És ott nincsenek elemi kérdések föltéve, hogy hol volt az orvos, amikor a gyerekek születtek, hogy hányan haltak meg a Hortobágyon, hányan haltak meg abban, hogy infarktus kaptak, abban, hogy nem volt orvosi ellátásuk. Tehát a Hortobágy az például egy tökéletesen azonosítatlan territórium ebben az értelemben, és ha már itt tartunk, az 50-es évek emlékezet politikájának. Van a Hortobágy Múzeumban valami minimális rész, az egy guided tour rész kellene, hogy legyen, tehát hogyha magukat az élet abba a helyzetbe hozza, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának a volt ilyen egy ideig tudják. Ha nem tudom, akkor tegyék meg, hogy a Hortobágyon valamit kitalálnak, mert ez nem volt olyan nagyon barátságos hely, azt kell mondanom. Itt nem csak szürke marhák ballaktak arra mangalicákkal, és lovas bemutatókat rendeznek, ma tudják, hogy a ló lefekszik oda, ez egy nagyon durva hely volt. És attól az ugye ment a nyírségig, tehát a kitelepítés az nem egy örömállapot, és akkor mi mindjárt hozzávehetjük például mondjuk, hogy visszakapták el a saját lakásaikat. Még egy territóriumot hozzátegyünk. Képzeljék, nem. Tehát akiket kitelepítettek ilyen hirtelen, ezeken a mennyi idő alatt állt a rendelkezésükre egy ilyen mennyi idő, hogy eladják a lakásaikat? 6 órát adott erre az ávó. És például a Teröngyös életben ez egy ilyen nagyon gyalázatos jelenet, ahogy ez a színésznő ül a legelején. A Luci tükrével, meg egy csillárral, tehát ez egész egy ilyen vicces dolog. Tehát kitelepítve lenni az olyan, mint a most az RTL Klubnak ez a vidám filmje. Afrikában vannak a celebek. Tehát körülbelül olyan. Tehát ez egész egy ilyen celeb show volt, ahol lám egy ilyen kis színésznő, egy ilyen kis balettpatkány, együtt lehet, ha nem tudom milyen gróffal, lehet, hogy a Balázs Samu játszottva. Az egész tényleg az álságos disznóságnak a magas iskolája. Csak azért mondom, mert például van egy arecs, hogy az 50-es éveknek, mert nagyon rövid ideig tartott. Annak az emlékezete az territoriálisan el van tüntetve, vagy illetve nincs fölépítve. És nem nagyon van más, egyébként valóban a recsk és a Hortobágy, amit föl kéne építeni. Ha már itt tartunk, a terrorházának ez a legnagyobb problémája, hogy ez egy ilyen egy helyre fókuszált szürreális vicc. Tehát tulajdonképpen a terrorháza az komolyan vehetetlen, abban az értelemben, hogy hát már nem tudom, hogy sikerült-e komolyan menni, de mint hogy tudományosan a dolog nagyon, tehát egy vizuális gépezet, tehát nagyon attraktív. Tehát a Ferenc Kovács Attila, aki azt ugye csinálja, ő nagyon attraktív. És az egész dolog nagyon távol jár 5 kilométerre a tárgyi valóságtól. Ha már itt adtunk, a nagy lehetőség az 89-ben szerintem a Fehérház lett volna, a képviselői irodaház, amiben annak idején hogy akkor már ez engem valami érdeket, és könyörögtem mindenféle politikusoknak, akiket ismertem akkor, tehát, hogy zárják le, az volt az én javaslatom, hogy zárják le a Kádár dolgozószobáját, amit a Grósz megörökölt, de nem nyújt hozzá, és hagyják úgy 10 évig, mert akkor majd eltelik valamennyi idő, és akkor fölismeri mindenki, hogy az egy kulturális örökség. De nem, hanem az egészet. Mit tudom én, ugye az a lényeg, hogy az Antalék kiutalták undakul a szociknak, és ez a dolog elveszett, mert azok meg aztán belepiszkáltak. Elzarándokoltam, még szegény Lendvai Ildikóhoz is könyörgőre fordult, azt hitte, hogy bolond vagyok. Tehát, hogy beállít hozzá egy ember az életemről, aki könyörög, hogy hagyják békén azt az egészet, csukják be, költözzenek ki máshova. És én tényleg komolyan gondolom, hogy az íróasztal meg a fotel, mondtam, hogy baromian komolyan gondolom. Ahogyan a Kádár villája is ezért olyan zavarba ejtő, hogy eltüntették, illetve ez a Veres nevű vállalkozó átépítette magának, mert az például egy szintén nagyon érdekes probléma volt. És ha már itt voltunk, tudják, hogy a Józsefhegyen volt a Kádár villája, ami egy ilyen legendás hely, ami ugye egy nagyon zavarba ejtő történet az egész, mert hogy a Józsefhegy megvan, hogy hol van, mert tulajdonképpen a Rózsadomnak az északi oldala. És a Kádárnak a villája, az egy, a mai léptéken egy nagyon szerény villa volt, az a vicc. Tehát tulajdonképpen egy alaksori szintben egy az ávónak, vagy nem tudom, minden. És a fenti szinten, meg tulajdonképpen egy 3 szoba hallós lakás volt, a fényképek fölgetnek, hogy semmi etvász nem volt benne. A kert nagyon nagy volt, és a mellette levő kertet üresen kellett hagyni, de a budai gyerekkórháztól, és ami az egészben így, hogy az I.S. Gyulának a szomszédja volt. Tehát effektív így... Vannak is erről az I.S. naplójában finom utalások, hogy séta közben a Kádár így int neki, meg megáll. Szóval nagyon érdekes kis történet ez. De például az teljesen el van felejtve, és tönkre van téve. a dolgozószoba is ment. Igen, tehát tulajdonképpen a szocializmusnak a territoriális emlékezete az teljesen el van tüntetve. Aminek szerintem nagyon kellemetlen következményei vannak, mert az interpretációhoz valóban kellenek, és abban teljesen egy másik Budapest térképet lehetne felrajzolni. Egy tökéletesen eltérőt attól, ami van, nevezetesen hát az egész hülye terrorháza történet a berlini fal darabkával. Ha azt beírják a Google nevű masináig, vagy Kádár Villa Aliga, akkor azt látják, az egy ilyen architekturális romhalmaz. Egy nagyon komoly romhalmaz. Az eredeti bútorokkal. Ez egy kormányüdülő közben ma. Alsó kormánytagok járnak oda. Tehát közben megörökölte, de valóban ebben a furcsa tranziens állapotban van. Van egy nagyon nagy, és ettől iszonyú drága. Tehát valójában emlékhelyé változtatni, az ugye egy gazdasági kis csőd. Tehát ez tényleg nagyon-nagyon sok épület, és ugyanakkor meg az egészet ledózerolni, az sem megy. Nagyon sokszor el akarták már lopni az elmúlt években. Minden kormánynak megjött rá. Tehát az telekfejlesztő, ugye ingatlan beruházás, így hívjuk ezt a kifejezést, ingatlan fejlesztő. De hát valahogy azért eddig még túlnál bizonyult, és valóban egy furcsa időutazás az egész. Régebben ugye két helyen lehet bemenni, tehát Aligától és a túloldalon Szabadinál, de át lehet menni autóval. Tehát valójában nyitva van ez a dolog 89 óta, de közben már nincs nyitva. És az egész ilyen, de vannak egyes részei, amikre nagyon-nagyon érdekes hely. És valóban pontosan írja le, hogy tulajdonképpen megközelíthetetlen abban az értelemben, hogy nem tudsz vele mit csinálni. Ha már üdvözlőt tartunk, van még egy nagyon érdekes mozzanat a szocialista örökségnek. Ugye a Magyar Tudományos Akadémia első elnöke Isekutz Béla professzor volt, egy orvos professzor, akit a Szovjetunióban kiszólítottak, hogy a Szovjet Tudományos Akadémiával létesítsen kapcsolatot. És akkor ő onnan hazajött, és azt mondta, hogy a legfontosabb az üdülő. Tehát azt mondták neki a szovjet tudósok, hogy az mind lehet, de üdülő nélkül nincs akadémia, mondták. És tudják, hány üdülője van a tudományos? Van neki egy Mátrafüreden, van egy neki Mátraházán, van egy neki Balatonszabadiban, van egy neki Balatonvilágoson, van egy neki Földváron, és akkor még van kettő, amire nem emlékszem. Ezek nagyon figyelemvető helyek. Tehát például a Mátrafüreden vannak a kandidátusok és a nagydoktorok. Mátraházán vannak az akadémikusok, tehát be kell látniuk szinte őrületnek. És ezek részben ilyen kisajátított vörös téglás régi 30-as évekbeli üdülővillák voltak, részben viszont hozzáépítettek egy csomót, és a bútorzatuk a mai napig megtartotta. Tehát nem tudom, értik, ez egy nagyon fontos dolog, de ez mai napig megmarad, ha magából akadémikus lesz, remélhetően nagyon hamar, akkor maga bérelhet, illetve kölcsön magának jár egy autóhasználat. És akkor beszól a garázsba, és magát fölviszi az akadémia Mátraházára, ahol maga ott pihen, és egyben alkot, jó? Ez így nagyon korrekt. De az egésznek a bútorzata, tehát van már wifi, de az egész nagyon-nagyon jellegzetes. Nagyon, pont ez a furcsa tranziens jellege van, hogy nem tudnak belenyúlni, tehát valójában egy őrület, na, azt akarom mondani. És főképp ez a dolog így maga, tehát Balaton Szabadiban ugyanaz megismételte, és Szabadiban a kandidátusok és a nagy doktorok ellenben világosan az akadémikusok üdülhettek, Almádiban pedig az központi irodája az akadémiának. Tehát ez tökéletesen egy ilyen megmaradt, ezek a furcsa, őrült, titkos helyek, amik... Igen, ez egy nagyon jó példa. Az üdülés az egy nagyon fontos ilyen kommunista, szocialista... Mondtam maguknak a prórát, az ugyanez náciban, fönt a Rügen-szigetén, de az nagyon 5 kilométer, az nagyobb, mint ez. Mondjuk a Szocsi, amit hát iszonyatosan szeretett volna mindenki, függetlenül attól, hogy a melyik része Ukrajna, meg melyik része nem a Krímnek, a Szocsit, az minden. Vagy a Jalta. A Jalta, ami kérelhetetlenül ez a probléma. A legkérelhetetlenül ez a probléma. A Jalta, ami az Assza című filmben láthatják.
Elhangzott kulturális örökségépítészeti példák. György Péter előadását közvetítettük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról. A felvétel 2014. november 10-én készült. A felvételt szerkesztette Szabó Mercedes.